listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Finta Gábor jelentkezik ismét a Magyar Klasszikusok sorozat műsorával.
Liszt a kiadatlan magyar rapszódiák egyik darabjának felhasználásával írta 1852-ben, Weimári éveiben a Magyar Fantázia című zongoraversenyét. A versenymű forrását sokáig tévesen a 14. magyar rapszódiát tartották. A zongoraverseny bemutatója 1853. június 1-én volt a Pesti Nemzeti Színházban, de maga Liszt nem vett részt az előadáson. A zongoraszóló tanítványa és későbbi veje Hans von Bülow játszotta, a karmester Erkel Ferenc volt. Érdekes, hogy ugyanezen a hangversenyen volt a bemutatója a Beethoven műve nyomán keletkezett Athén romjai fantázia című művének is. Liszt versenyműve népszerű hangversenydarab, virtuóz, nagyszabású, hatásos kompozíció, gyakran játsszák elismert zongoraművészek és dirigálják híres karmesterek is. Mai felvételünkön a műsorunkban már korábban többször szerepelt Cifra György játszik. A párizsi zenekart fia a tragikusan korán meghalt ifjú Cifra György vezényli. Az egytételes mű a vonós basszusokon, kürtön, fagotton megszólaltatott Magasan repül a daru című népies műdal ünnepélyes moll változatával indul. Ezt követi a zongora bemutatkozása egy bravúros, a daru témából és kurz motivumokból építkező kádenciával. A zongora indítja a gyors szakaszt. Édurban szólal meg a daru téma, majd amikor a zenekar is átveszi, a zongora virtuóz futamokat játszik. Finom zongora szóló következik, amit indulószerű rész követ. Újabb daru témás kadencé után egy olyan friss táncdallam szólal meg F-durban, amit Liszt jegyzett le Koltói csárdás címmel. Ezt követően csúcspontként ismét a daru témát intonálja a zongora, majd igazi, Lisztre jellemző hatásos befejezéssel ér véget a versenymű.
Thank you. Thank you.
Lehár Ferenc bécsi megrendelésre írta a Vígözvegy című operettjét, amivel egy csapásra világhírűvé vált. A darab azóta is műsoron van, néhány éve a New Yorki Metropolitan Opera is felújította, olyan hírességgel a címszerepben, mint René Fleming. Mai felvételünkön a két főszereplő híres duettjét hallhatjuk Hilde Güden és Per Grunden előadásában. A bécsi állami opera énekzenekarát Robert Stolz vezényli.
Lippen schweigen, es flüstern Geigen, hab mich lieb. All die Schritten sagen, bitte hab mich lieb. Jeden Ruf der Hände deutlich lieb. Ihr sagt klar, sie ist wahr, du hast mich lieb.
Bei jedem Wort so schön, hast auch die Sinne mit, da hilft das Herz so klein, es klopft und pocht, sei mein, sei mein.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
November 16-án szombaton Virtuózok a Jövő zenéje címmel koncertet láthatnak és hallhatnak az ottawai Magyar Ház látogatói. 2014-ben indított a Magyar Televízió egy klasszikus zenei tehetségkutató műsort. A Virtuózó Kamara Együttes a klasszikus zene magas kultúráját kívánja átadni a jövő generációjának korszerű formában. Részletes leírást és helyfoglalást az ottawai Magyar Ház honlapján találnak.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Semmi hegyek nem voltak, hogy még semmik sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Az ember te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, légyetek porrá, kik porból lötteltek, mert ezen eszten nő előtted annyi, mint az tegnapnak ő elmúlt. És egy ének rövid vigyázása.
Világszerte október 31-én ünneplik a reformáció napját. A mi 56-os megemlékezéseink, majd a forradalom véres elfolytása miatt ez a téma egy kicsit háttérbe szorult, most ezt igyekszünk pótolni. Megkondult a wittenbergi templom harangja 1517. október 31-én, pontban délben Luther Márton Ágoston rendi szerzetes és egyetemi professzor odalépett a vártemplom kapujához, és egy kalapáccsal kiszögezte a 95 tételét. Állítólag így volt. Luther szó szerint feltűzött egy röpiratot az egyetemi hirdető tábla szerepét betöltő kapura más közlemények mellé, és elsétált. Valójában a mai napig vitatkoznak arról történészek, hogy ez megtörtént-e. Ahogy Richard Friedenthal Luther élete és kora című könyvéből kiderül, az eredeti példány, az úgynevezett ősnyomtatvány nem maradt ránk. Így azt sem tudni, hogy kézzel írta-e Luther vagy Johann Gutenberg találmányának köszönhetően nyomtatva tudta olvasni az, aki egyáltalán tudott akkoriban olvasni. Márpedig ilyesmire az egyetemmel rendelkező, de falusias, 2000 lelket számláló községben bizony nem mindenki volt képes. Azt viszont senki sem vitatja, hogy a Biblia kiváló ismerője, a művelt ember, Vitatkozás a búcsú erejéről címmel valóban megfogalmazta téziseit, ami tudósoknak szánt vitaindítónak, és amivel útjára indított egy világrengető római katolikus egyházat bíráló folyamatot, a reformációt. Luther Márton egyházat megújító gondolatmagvai 14 nap alatt bejárták Németországot, ahol termékeny talajra hullottak. Olyannyira, hogy a protestáns felekezetek egy kiszögezés létező vagy fiktív mozdulatához kötik születésük pillanatát. Ki ez az ember, és hogy lehetett ekkora ereje, hogy megváltoztatta az egész világot? Valamikor szerzetes voltam, s a pápa szenvedélyes híve. Mikor az egyházjavítás munkáját elkezdtem, annyira elvakult voltam, és annyira belemerültem a pápa dogmáiba, hogy ha módom lett volna rá, szinte arra is kész lettem volna, hogy öljek. Vagy segítkezzem és beleegyezzem azok kiirtásába, akik a pápának csupán egyetlen szava iránt is megtagadják az engedelmességet. Írta Luther Márton kéziratában. Én is Saulus voltam, mint eddig már mások is oly sokan. Én azonban komolyan vettem a dolgomat. Rettegve féltem az ítéletnaptól, és bensőm legmélyéből vágyódtam az üdvösség után. Eleinte a pápának igen alázatosan engedtem sok és fontos ügyben. Ezeket az eredményeket mind ma, mind a jövőben a legsúlyosabb káromlásnak és átoknak ítélem. Tévedésemet, avagy mint ellenségeim gonoszul állítják ellentmondásomat, az időnek és a tapasztalatlanságomnak a rovására írjat, kedves olvasó. Kezdetben teljesen egyedül voltam, és bizony az ilyen súlyos dolgok tárgyalásához nem volt eléggé tapasztalt és tanult. Én ugyanis egészen véletlenül akaratom és szándékom ellenére kerültem ebbe a perpatvarba. Isten a tanúm! Luther Márton, vagy Martin Luther, 1483-ban született, a türingiai Eislebenben. Apja, Hans szülei még parasztok voltak, ő maga viszont tehetős, feltörekvő bányász, aki nagy gondot fordított fia neveltetésére. Hans Luther kívánságára a jófejű Márton jogásznak tanult, és úgy tűnt, befejezi a tanulmányait egész addig, amíg egyszer meg nem ijedt egy viharban. Mivel halálfélelmet érzett, a fiatal férfi fogadalmat tett, hogy kolostorba vonul, ha nem hal meg ott nyomban. Mivel túlélte, búcsú vacsorát szervezett családjának és barátainak, ahol közölte, hogy őt többet nem látják. Apja nagyon dühös lett. Állítólag letegezte, pedig akkor már magázta tudós fiát tisztelete jeleként. Hans azt mondta, látni sem akarja többet. Barátai is megpróbálták lebeszélni, de Luther nem tágított, belépett Erfurt Ágoston rendi kolostorába. A kolostorban a többiekkel ellentétben nagyon szigorúan bánt magával, és folyamatosan tanult, ami nem volt jellemző társaira. Borzasztó, természetellenes csodabogarak voltak ezek. Mert minden embernek az a természete, hogy szeretne tudni és cselekedni, amint Arisztotelész mondja. Csak a szerzetesek olyan szörnyek, olyan durvák és tudatlanok, hogy nem akarnak sem tanulni, sem tudni. Egész ellentétben a természettel. Nem tudják, hogy az emberekkel ügyességük és képességeik szerint kell bánni. Nem tudnak azokról az intézményekről sem, amelyeket Isten rendelt el. A család sokasít és táplál. A világi rend véd és oltalmaz. A lelkészi vagy egyházi rend tanít és oktat. Fogalmazott a hatalmas tudásszomjal megáltott Luther, aki hamar kiábrándult a kolostori életből. 1507-ben pappá szentelték, és a rend prioriának utasítására, aki felismerte tehetségét, megkezdte teológiai tanulmányait. Megismerkedett Akinói Szent Tamás dogmatikus skolasztikus rendszerével és William Ockham angol ferences szerzetes nézeteivel is. Később már Szent Ágostont olvasott, akinek különösen bűnről és kegyelemről szóló tanítása gyakorolt rá nagy hatást. De amit egész életében újra és újra elővett, az a Biblia volt. 1512-ben szerzett doktorátust, amikor már túl volt azon a római úton, amely saját bevallása szerint nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szembeforduljon a pápasággal. Vallási alapelveit is ebben az időben fogalmazta meg. Akkor már Wittenbergben élt.
Erős várunk nekünk az Isten, és fegyverünk ellenség ellen. Megszabadít veszedelemtől, ki ránk jönnek most mindenfelől. Az mi régi ellenségünk, háborgat minket, erővel, fegyverrel és csalárdsággal, és minden nagy hatalmassággal. Nincsen nekünk semmi hatalmunk,
Jézus oltalmában bízzunk. Ma bátor dühös könnyénk, ma felemelkedjék, ez világnak, Uram, nincs rajtunk hatalma. Úrunk Krisztus őtet megbírta, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az nagy Isten vagyon mi vélünk, és szent lelke lakózik bennünk. Ha testünk nékünk elvész, ha marhánk elvész, hírünk, nevünk, feleségünk, gyermekünk, az mennyország megmarad nékünk.
Szakrum, negócium, avagy a szent üzlet. Johann Tetzel a pápa küldötte, harangzúgás kíséretében hatalmas pompával vonult a hívek közé, akik tőle várták a feloldozást Jüterbog templomában. A Hohenzollern házból származó Albert, mainzi érsek, aki ilyen minőségében német választófejedelem is volt, e nagyhangú, kiváló szónoki képességekkel rendelkező Domonkos Nendi szerzetes bízta meg a búcsú hirdetésével, ami a 16. század elejére már elterjedt jelenség volt. A középkorban a római katolikusok abban hittek, hogy a bűnbánat szentségében feloldozott bűnös Isten előtt is érvényes bocsánatot nyerhet egy paptól vagy szerzetestől. Büntetésből pedig kétféle létezik. Az örök büntetés, amitől legkönnyebben gyónással lehetett megszabadulni, és az ideig tartó büntetés, amitől úgy lehetett megszabadulni, hogy az egyház bizonyos feladatokat szabott ki a bűnös léleknek. Például számüzetésben vagy zarándoklatra küldte, esetleg szigorú böjtre utasította. A 11. századra ezen egyházi büntetéseket elengedték azoknak, akik részt vettek valamilyen szent ügyben. Például II. Orbán pápa 1095-ben teljes búcsút ígéretével igyekezett minél nagyobb sereget toborozni a keresztes hadjáratra, de pénzadományokért is lehetett bűnbocsánatot vásárolni. A 12. században már ahhoz sem ragaszkodtak, hogy a bűnös lélek személyesen vegyen részt a keresztes hadjáratokban, az is elég volt, ha egy fizetett embert küldött maga helyett. Az, hogy minden hívő kegyelmet kaphat, régen kialakult a római katolikusoknál. Az viszont csak a 14. századra terjedt el, hogy a pápa személy szerint bárkinek megkegyelmezhet, akinek akar, bárhogyan, akár teljesen feloldozhatja a lelket, vagy azt is elérheti Istennél, hogy rövidebb legyen a tisztító tűzben töltött idő. Egy idő után nem csak élők számára volt ez elérhető. A középkor közepére annyian akartak élni a lehetőséggel, hogy a pápaság a halott lelkek bűnbocsánatára is kiterjesztette a szolgáltatást, vagyis bárki vehetett üdvösséget elhunyt hozzátartozója számára. Európa szerte kitűnő eredménnyel működött a hivatalos szóhasználatban is szent üzlet, sacrum negotium elnevezésű búcsúárusítás. Mivel ezekből jelentős bevételre tett szert a pápaság, egyre gyakrabban tartottak búcsúkat. Luther korára már kialakult az a szokás, hogy a pápa egy bullában rendelte el egy területen, hogy szedjék be a pénzt, mert gyakorlatilag erről volt szó spirituális körítésben. A búcsújövedelmek egy része egyházi intézményeké, egyházfejedelmeké, búcsúárusításban érdekelt bankárok élet, míg másik része a római udvart illette, vagy azt az egyházi célt, amelynek érdekében engedélyezték a búcsút. A pápák azonban a maguk számára is többször igénybe vették a más célra gyűjtött összegeket. Hogy többet ne említsünk, például 10. Leó pápa a római Péter templomra indított gyűjtésből több ízben is kisegítette saját magát, amikor naponként űzött, szenvedélyes kártyázás szorult helyzetbe sodorta. Vagy például 6. Sándor pápa 1500-ban búcsút hirdetett a török kivizésére. A begyűlt pénzt legnagyobb részét azonban őszentsége törvénytelen fiára, Borgia Cézárra költötte. 1294-től bocsátották ki az úgynevezett búcsúcédulákat egyfajta biztosítási kötvényként. A búcsúprédikátornak kijelölt személyek adták ki a pápa követeként, akik ugyanolyan kegyelemben részesítették a bűnös lelket, mint a szentszék. Nem egyedül dolgoztak a szent ügyön. Biztosok, albiztosok és egyéb funkcionárusok vették őket körül, persze jutalék fejében. A kampányok alkalmával mindenütt felállították az adományok befogadására szolgáló hatalmas, megvasalt ládákat, mindenütt plakátokat függesztettek ki, a bűnbocsánat mértéke és a társadalmi státusz és pozíció szerint kiszabott összegek pontos taksájával. Amikor Albert Mainzi érsek megbízásából Johann Tetzel búcsút indított, Bölcs Frigyes, szász választófejedelem nem engedte meg, hogy városkájában prédikáljon. A szász fejedelem nem valamiféle pápaság vagy búcsú ellenes meggyőződésében tiltotta ki Tetzelt Wittenbergből, hanem amiatt, mert magának akarta begyűjteni a pénzt. Így a wittenbergiek a szomszédos Burgenlandba lévő Jüterbogba utaztak, hogy részt vehessenek a Szent Péter székesegyház felépítésére megindított búcsúakcióban. Az ebből befolyt összeg egy része viszont nem a pápának, hanem az Augsburgi bankház fejének, Jakob Fuggernak a zsebébe vándorolt, aki hitelt nyújtott a menci érseknek, amikor a pápa címhalmozás miatt pénzbüntetéssel sújtotta Albertet. 29 ezer guldenért cserébe 10. Leó pápa kegyesen eltekintett a megbüntetésétől. Egyébként maga Fugger érte el az egyházfőnél, hogy a búcsút az érsek szervezze, így biztos volt, hogy a hitelt vissza tudja fizetni. Abban az időben, amikor Luther feltűnt, Wittenberg szó szerint poros, sáros, szegényes kispolgári község volt, amelyben sem gyümölcsöst, sem szőlőskertet nem találhatott az átutazó. Viszont itt állt Frigyes fejedelem bára a hozzá tartozó templommal, volt egy kolostora, egy egyeteme, amely 1502-ben alapítottak, tehát kifejezetten újnak számított. És a városi polgároknak is megvolt a maguk temploma. Mindössze néhány nevezetesség miatt keresték fel a települést. Bölcs Frigyes mindent megtett, hogy fejlessze Wittenberget. Nem valamiféle nemes cselekedetből, hanem azért, hogy ő maga gazdagodjon. Elkezdett erekjéket gyűjteni a wittenbergi vártemplomban, amelyek megtekintése felért egy bűnbocsánattal. Évente egyszer erekje kiállítást rendezett, itt aztán volt mit nézni. 1509-ben 5005, 11 év múlva majdnem a négyszeresére növekedett az erekjéknek titulált tárgyak száma. Volt ott vesztődarab, amire ráfogták, hogy Mózes égő csipkebokrából származik. Láthattak szénát és szalmát a betlehemi jászolból, amelyben a kis Jézuska feküdt. De volt egy üveg Mária tejéből. Őrizték Szent József nadrágját és Szent Ferenc alsó nadrágját, valamint egy Mihály arkangyal szárnyából származó tollat is. A városka mégsem gyarapodott, amin Luther később elcsodálkozott, ahogy azon is, hogy Wittenbergben egyáltalán egyetemet alapított Frigyes. Első prédikációját 1516. október 31-én tartotta a búcsú ellen. Egy évvel később pedig megszületett a híres 95 tétel, amelyben határozottan a pénzszerző gyakorlattal szemben foglalt állást. Luther Márton 95 tételének legfontosabb gondolatai ezek. Egyedül Jézus Krisztus az egyház ura. Nincsen az egyházban külön isteni hatalom és külön emberi hatalom. Krisztusnak bűnbánatra hívó szava vonatkozik az egész életünkre. Nincs részleges és nincs teljes bűnbocsánat, csak állandó bűnbánat van. A halottak lelke felett nincs másnak hatalma, mint Krisztusnak. Halandó ember túlvilági hatalommal nem rendelkezik. Üdvösségünk egyedül Krisztustól függ, nem pedig emberi rendelkezésektől, avagy búcsúktól. Az ember hite által mindent megkap Krisztustól búcsú nélkül. Krisztus szeretet kíván tőlünk legfőképpen. A búcsú azonban az embernek pénzért való fölmentése a szeretet kötelezése alól. Éppen ezért, aki búcsút vásárol, Isten haragját vívja ki. Az egyház legfőbb kötelessége, hogy urának, a Krisztusnak igéjét hirdesse, nem pedig búcsúkat. Az egyház egyedül és legnagyobb kincse az evangélium, amit hirdet. Az egyház nem értelmezhető jó cselekedetek takarékpénztára, ahová a hívő érdemeket halmoz az örök lelki nyugdíj számára. Az egyház vezetőinek az lenne a kötelessége, hogy az evangélium hirdetését biztosítsák, a búcsú hirdetést pedig megtiltsák, mert Isten egykor számadásra hívja őket. A búcsúárusítás megszüntetésével a jelenleg hanyatló pápai tekintély is csak emelkedne. A földi és a földön túli élet boldogságát, a lelkiismeret békességét nem érheti el az ember önző biztosítékokkal. Ha lenne is olyan béke, az hamis lenne. Békesség csak ott van, ahol Krisztus van. Krisztus pedig csak ott van, ahol kereszt van. Tehát üdvösség csak azé, aki urát, a Krisztust, a keresztviselésben követi. Tézis, ellentézis háború. A gondolatok a mainzi érsek elé kerültek. Aki hivatalos állásfoglalást kért a mainzi egyetem professzoraitól, amit aztán Albert elküldött a pápának egy feljelentő levél kíséretében. Tizedik Leó, aki nem nagyon foglalkozott a hittélet kérdéseivel, Lutherben csak egy zavaros fejű német szerzetest látott, aki körül zűrzavar támadt. Eközben Tetzel halálosan megfenyegette Luther Mártont. Ez a konfliktus aztán kiélezte a két rend közti ellentéteket. 1508 elején a domonkos rendi konvent úgy határozott, hogy hivatalosan, vagyis a pápánál eretnekséggel vádolja meg Luthert. Frankfurtban a szószékről is azt prédikálták, hogy 3 héten belül mágián ég majd el. Ezt már nem vette félváról tizedik Leó, de még mindig bízott abban, hogy békés úton lecsillapíthatja a kedélyeket. Eközben a reformer 1518 áprilisában közzétette Beszéd a búcsúról és a kegyelemről című nyomtatványát, amely már a közemberek számára is érthető német nyelven ismertette nézeteit. A vita új fordulatot vett, amikor a Bajor Ingolstadt egyetemi professzora Johannes Eck a reformátorral szemben foglalt állást. Ő megértette, hogy a népkörében is népszerűtlen búcsúval nem lehet győzni Lutherrel szemben. Ezért áthelyezte a vitát egy másik, mondjuk így, magasabb szintre. Azt mondta, Luther a pápa tekintélyét támadta meg, és cseh eretneknek nevezte, amivel Husz János reformáció előzményeként tekinthető eretnek gondolataival rokonította Luther téziseit. Lutherrel szemben vívott háborúban megpróbálta elérni, hogy Luther vonja vissza tanait, de erre nem volt hajlandó. Tizedik Leó hajlott rá, hogy eretnek pert indítson Luther ellen, amikor hirtelen meghalt első Miksa német-római császár. Az új politikai helyzetben a pápa nem akarta mágián elégetni Luther Mártont, mert úgy érezte, még hasznára lehet. Úgy gondolta, a Luther kártyát kijátszhatja első Ferenc francia király javára Habsburg Károlyjal szemben. Luther egy a nyilvánosság előtt is publikált gondolatáért kiközösítették az egyházból. Előbb a pápa egy bullát adott ki, amelyben felszólította, hogy 60 napon belül vonja vissza a tételeit. Tizedik Leó követelését több német városban is kihirdették. Ezt a bullát a reformer nyilvánosan elégette Wittenberg főterén. Az, hogy végül is Luther természetes halállal távozott az élők sorából, miután németre fordította a Szentírást, Bölcs Frigyesnek köszönhető. 1521. május 4-én, amikor Luther a Wormsi gyűlésen, ez volt az első, amin már 5. Károly vett részt, hazafelé tartott, Luthert elrabolták a 100 fejedelem utasítására. Schwarzburg várába vitték, és gyakorlatilag elbújtatták ellenségei elől. Luther legnagyobb tette, A hit élő újrafogalmazása volt. Ettől vált elsőrendű teológussá, és ez mutatja, hogy az élet ontogenetikusan legelső és legalapvetőbb problémái foglalkoztatták. Életeművének tekintette a hit és az akarat, a vallás és a törvény közötti új határvonal meghúzását.
Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bárcsak értenénk a múlt intő szavát. Végre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk. Mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fele az, hogy én. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, végre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk.
Thank you. Thank you.